Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Otthonról címet adtam a mai műsornak. A szerző 8 év alatt több mint 300 férfi emberrel beszélgetett arról, hogy mit kapott otthonról, milyen mintát visz apaként a saját családjába. Eltér-e a saját szülői házból kapott mintától, továbbadja-e a kapott értékeket, vagy kevered be a feleség családi mintájával, új alakzat jön létre. Volt-e életre szóló tanítás? A sok beszélgetésből most 10 került bele a kötetbe, de reméli, hogy a hírességeken túl egyszer a hétköznapi emberekről is összegyűjt egy kötetre valót. Majd 700 oldal kalandos történet a 20. század második felének kelet-európai élethelyzeteiről. A 4 éves András Budapestről hatalmas utat jár be a 60 éves bécsi Joelig. A család 1956-ban Ausztriába menekül, és itt megváltoztatják nevüket és címüket. Ez elég egyszerű. Mostantól a kis András számára az identitás valami olyasmi, amit meg lehet választani, és meg lehet változtatni, mint a különböző kabátokat. A lényeg, hogy passzoljon és hasznos legyen. Még csak 7 éves. Később nagy hasznára lesz rendkívüli memóriája az őt érdeklő és hasznára váró dolgok és emberek iránt. Valamint a tehetsége, hogy a legkülönfélébb dolgokat egy szempillantás alatt össze tudja szőni. A regény a norvég közéletben botrányt és heves vitát generált a valóság és a fikció viszonyáról, a családtörténet regénybe emelésének etikájáról. Joga van-e egy írónak kibeszélni a családi szennyest? A legtöbb családnak van valamilyen fajta hivatalos, kerek családtörténete. Ha egy tagja nem osztja ezt a hivatalos, szép történetet, abból feszültség keletkezik. A szerző testvére felháborodásában írt egy ellenregényt, amivel még inkább felhangosította ezt a dilemmát, amely immár majd egy évtizede zajlik. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdése megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. A Jaffa kiadó adta ki Porkoláb Gyöngyi, Apa mondta című, 10 történet az apa-gyerek kapcsolatról alcímű munkáját. A szerzővel, Porkoláb Gyöngyivel beszélgetünk. A bevezetőben felteszi a kérdést, hogy milyen csomagot viszünk az életben, amit magunk csomagoltunk, vagy amit hoztunk a családunkból. Mi rá a válasz?
Hát erre mindenkinek nagyon egyéni a válasza. Az, hogy foglalkoztatja az egyéneket a mindennapokban ez a kérdés, az szerintem tapintható. Éppen ezért érdemes szerintem több szempontból vagy aspektusból is megnézni, hogy tényleg ki mit hoz magával, amit felismer, ki mit hoz magával olyan dolgot, amit nem ismer föl, csak valamilyen élménye révén, vagy bármilyen kapcsolódásai révén ismeri föl. Ezek szerintem nagyon izgalmas olyan rálátások, amelyek segítik, hogy a világot, meg magunkat is talán jobban megértsük.
A Debreceni Campus Rádióban hogyan indult ez a beszélgetés sorozat?
Hát ez érdekes módon indult, mert hogy én nem foglalkoztam se rádiózással, semmilyen jellegű dologgal, hanem éveken át ott, aki a rádiónak a vezetője, illetve hát egyéb iránt a tancsapdának a sajtósa is, a Bakó Csabi noszoktatott, hogy üljek már mikrofon mögé, és próbáljam ki magam valami más területen. Az ember tudja, hogy ezért a komfortzónánkon túl is van élet, és hát én évekig halogattam, tehát nem akartam ebbe belevágni. És volt egy rendezvény sorozatunk, amelynek Családanya Karrier, ez a Csak egy nő volt a címe, amelynek már 8. rendezvényét csináltuk, ezeknek a kerekasztal beszélgetéseket én szerkesztettem, és akkor az egyiknél azt gondoltam, hogy ne csak a nőket érintő témákat dobjuk be, hanem mi lenne, hogyha lenne egy apa témájú kerekasztal. Ez legalább azt hiszem, hogy 8 évvel ezelőtt volt, csak azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy ma számos ilyen beszélgetést lehet látni, hallani. Azért akkoriban ez a téma még annyira nem volt toppon, és akkor azt hiszem, hogy apa csak egy van, vagy akasztják a hóhért, valami ilyesmi címmel egy apás kerekasztal beszélgetést szerveztünk. Legalább 6 vagy 7 édesapával, ezek között volt színész, a Berett közöli, voltak ismert közéleti emberek, volt az Apa magazin főszerkesztő, szóval elég tág volt a merítés, pszichológusként ott volt a Szél Dávid, és hogy ami tapasztalató volt, hogy talán ez a beszélgetés téma sikeredett a legjobbra a közönség visszajelzései alapján, és akkor így egyszerre ért el engem ez a két megkeresés. Tehát egyrésztről az, hogy milyen jó lenne, hogyha rádióban indítanék egy műsort, próbáljam ki magam, akkor azt kérdeztem a rádió akkori vezetőjét, aki most is ugyanaz, Bakó Csabitól, hogy mit szólna hozzá, hogyha egy ilyen generációs műsort apává válás témájában. Tulajdonképpen nem az a cél, hogy mint apákat mutassunk be, hanem hogyan kapcsolódunk felmenőinkhez, milyen mintákat hozunk magunkkal, akár olyanokat, amiket tudatosan is szeretnénk, mert hogy én ugyanilyen szeretnék lenni. Van, amit pedig nem tudatosan hozunk magunkkal, és az életünk mégis úgy alakul, ahogy mi nem is gondoltuk volna, de pont azért, mert valamit ránk hagytak az elődeink. Szóval egy ilyen izgalmas utazás indult el. Teljesen nyitott volt az, hogy most ebből mi lesz. Meglepetésünkre, vagy az én meglepetéseimre is. Nagyon nagy örömmel jöttek a vendégek, és meg is nyíltak, tehát, hogy olyanok is vállalatvezetőktől, közéleti embereken át, színészek, zenészek örömmel meséltek. Gyakorlatilag saját felismeréseik történtek meg a műsor, illetve a beszélgetések alatt. Kamas utazás indult, és aztán ez éveken át.
Olyan fejükhöz kaptak, és azt mondták, hogy én most jutott el a tudatomig?
Ez gyakorlatilag szó szerint volt ilyen is, igen.
Volt, ilyen
volt
is?
Olyan, amikor, persze, volt olyan is, és volt olyan is, amikor a műsor elején elkezdtünk beszélgetni, nyilván ebben életutak is áttekintésre kerültek, gyakorlatilag nem lehet anélkül elmenni, hogy valaki a hivatását hogy választotta, mennyire szóltak bele a szülei, a nagyszülei, mennyire akart ő egy mintát követni, és akkor volt olyan vendég, aki például a műsor elején tiltakozott, hogy nem, neki nem szóltak bele az életébe egyáltalán, semmilyen ráhatás nem volt, és aztán a műsor végén így megállt, rám nézett, és mondta, hogy te, én most jövök rá, hogy milyen trükkös volt a nagyapám, mert hogy nem tudom már milyen mondatával, ő mindig elbújtatta azokat az üzeneteket, ami révén motivált lett, és tudom, konkrétan ez az illető jogász, vagy ügyvéd lett, és sikeres a mai napig. Voltak ilyen felismerések, és ezek csodálatos élmények, vagy legalábbis nekem tovább jelelték a kíváncsiságomat, hogy mi minden rejlik még emögött, vagy hogyan tudunk mondjuk egy-egy ilyen beszélgetéssel, műsorral segíteni akár a családoknak vagy az anyukáknak, hogy megértsék jobban adott esetben az apai viszonyulását a családon belül a párjuknak. Voltak ilyenek is, amikor felhívtak feleségek utána, hogy olyan dolgokat mondott el a férjem, amit sok-sok beszélgetés után sem tudtam kiszedni belőle, de ezek nem intim jellegű dolgok, szóval nem erre kell gondolni. Olyan önmagunkkal való szembenézések, amelyek szembe mennek talán azzal a sztereotípiával, hogy a férfiak nem szeretnek az érzésségről beszélni, vagy nem akarnak megnyílni.
Itt kiderül, hogy de igen, szeretnek magukról beszélni? Az érzéseikről?
Hát szerintem a férfiak szeretnek magukról beszélni. Tudok
beszélni. Leginkább.
Igen. Én arról tudok beszélni, amit itt az elmúlt években a műsor kapcsán, ugye közel 300 vendégem volt, megtapasztaltam. én úgy láttam, hogy ha valamilyen értő kíváncsisággal fordul az ember feléjük, akkor igenis fontos nekik, hogy mi kíváncsiak legyünk rájuk, kíváncsiak legyünk arra, hogy mit gondolnak, mit éreznek. Ez volt a legtöbb kérdés, amit én is kaptam a műsorral, illetve az utána megjelenő könyvvel kapcsolatban, hogy hogy lehet az, hogy ők megnyíltak, és ilyen őszintén beszéltek egészen komoly, akár nem sikeres élményeikről is, vagy nem pozitív élményeikről, ami hát ugye valószínűleg minden ember életében megvan. Úgyhogy szerintem ennyi, hogy ha kapnak annyi figyelmet, amiben azt érzik, hogy mi rájuk vagyunk kíváncsiak, akkor megered a nyelvük, és nagyon szívesen beszélnek természetesen. Hát a gyerekeikhez való kapcsolódásról pedig épp annyira, de a felmenőik voltak inkább a középpontban. Én azt láttam, hogy arról, hogy a nagyapám, az édesapám hogy csinálta, mit tett, milyen élmények voltak. Nagyon sokan említenek gasztronómiai élményt, tehát hogy az asztal körül, hogy zajlott a nevelés, milyen mintázatokat visznek a mai napig magukkal, és adnak tovább mondjuk a saját gyerekeiknek.
Mondtad, hogy 300-nál is több beszélgetésen vagy túl. Miért pont ez a 10 ember került ebbe a könyvbe?
Ez a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg ez a könyv, és én a szerkesztőség javaslatára, illetve velük együtt gondolkodva került be ez a 10 ember.
Mondhatni, igen, hogy ők választottak? Tehát adtál egy listát?
Hát nyilván közösen. Az fontos volt, hogy talán így első kötetként legyenek ismertek, legyenek érdekesek, fedjenek le sokféle területet, ugye itt van azért zenész, van színész, van egy vállalkozó, van egy gasztronómiai édesapa-fia beszélgetés is benne. Nagyjából azért leképezi azt az érték, ami emögött, a sorozat mögött meghúzódott, vagyis hogy bátran, őszintén, önkritikusan hogyan lehet megnyilvánulni ebben a témában.
A szerző Lackfi János író költővel beszélgetett. Részlet a könyvből.
76 könyved jelent meg ez idáig, felnőtteknek és gyerekeknek szóló egyaránt. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a gyermekeid révén váltál igazán felnőtté, vagy felnőttként váltál édesapává? Hogyan változik benned az igény arra, hogy inkább írjál még felnőtteknek, vagy inkább gyerekeknek szeretnél? Mi jelenti ebben a mozgatórugót egy olyan írónak, költőnek, aki nagyon korán lett édesapa? Hát, ha most a kezdetekről akarunk beszélni, az így történt. Én még egyetemista voltam, amikor odaálltunk a párommal Oszti Zoltán atya elé a belvárosi templomban az egyik mise után, és mondtuk, hogy szeretnénk összeházasodni. Megkérdezte, hogy hány évesek vagyunk. Mondtam, hogy én 19, mutattam a páromra, hogy ő még csak 17, de már ősszel nagykorú lesz, és akkor elveszem feleségül. Az atya erre megkérdezte, hogy ez komoly? Mondtam, hogy komoly, persze. Akkor azt mondta, hogy hát, ha komoly, akkor jó. Nagyon szép jegyes oktatási periódusunk jött ezután. Néha tényleg csak velünk kettőnkkel foglalkozott. A mai papi helyzetben ez teljesen elképzelhetetlen már. Akkor nagyon fontos alapelveket kaptam a hitemmel kapcsolatban. Én akkor ott teljes komolysággal, meg a 20 évemnek minden erejével úgy akartam megállni Molnár C. Pál gyönyörű festett feszületei előtt a belvárosi templomban, hogy Isten színe előtt megfogadom teljes lényemmel és teljes erőmmel, ebben mindvégig ki akarok tartani. A szülők aggódtak, hogy így lesz, meg úgy lesz, nem kéne megvárni inkább az egyetem végét, és hogy lesz-e biztos kenyér. Kérdeztem tőlük furcsálva, hogy mire gondolnak a biztos kenyér alatt két bölcsész diplomával. Kértem őket, hogy ha 5 pontban kifejtenék a perspektívákat, a lehetőségeket, amelyek majd az egyetemi diplomával a kezünkben várnak ránk. Erre elhallgattak, mert ők is ismerték a valóságot. És mi volt az a bizonyosság, ami miatt azt éreztétek mind a ketten, hogy most itt ezt a házasságot meg kell kötni? Nem azt mondjátok, hogy költözünk össze, éljünk együtt 1-2 évet, aztán majd meglátjuk. A mindent elsöprő szerelem? Vagy az az érzés, hogy valami összeköt titeket, és ez túlmutat a rózsaszín ködön? A hitbéli megerősítés, amit ezen a jegyes oktatáson kaptál? Hát bizony nagy szerelem volt. Persze akkor ennek nem voltunk tudatában, az önismereti képzettségünk hibázott. Később ezt sikerült szerencsére valamennyire pótolnunk, élt bennünk az elszánás, meg az Isten előtti szövetségnek az érzése. Mi nem akartunk kezdeni kavarni, hogy olyan szimpi a másik, mi közös életet akartunk kezdeni. Voltak barátaink, akik eléldegéltek a párjukkal. Voltak olyanok is, akiket alig lehetett külön látni a másiktól. 10 évig együtt voltak, aztán egyszer csak szétmentek. Szerintem ez logikus is, mert hogyha nem tudom, hogy holnap még ott lesz-e a párnán a párom feje, akkor hogyan is tervezhetnénk a közös jövőt. Mondják, hogy a házasság csak egy papír, meg tulajdonképpen technikai kérdés, de azért mégiscsak macera, mégiscsak meg kell lépnie a párnak. Más típusú felelősség a másik iránt. Nyilván, ha nem vagyok biztos a másikban, nem megyek bele mélyebb elköteleződésbe. Ha ebben nem biztos az ember, akkor szerintem tényleg nem érdemes belevágni a házasságba. Az ember mindig maga dönt ezekben a témákban. Ehhez nincs köze másnak. Nekünk fontos volt ez. Tényleg arra vágytunk, hogy közös háztartást alapíthassunk. Mondták, hogy a gyereket azért ne siessük el, mondtuk, világért sem sietnénk el. A Nászútig vártunk is Simon fiunknak a fogadásával. Kivártuk, amit ki kellett várni. 10 év alatt aztán szépen megszületett az első 5 gyermekünk. Azután 12 évre rá született a 6. Most meg már 5 unokánál tartunk.
Hát kimaradtak nyilván sokan, akiket én sajnáltam. Úgymond árnyék könyvet, vagy egy D-verziót én szívesen szállítottam volna olyan édesapákból, akik neve nem ismert, tehát ők civil hivatást űznek, ugyanakkor nagyon izgalmas életutat és akár szülői kapcsolódást tudnak maguk mögött. Ugye az egyik, akit szoktam említeni, egy Búzás Lajos nevű úr, aki állami gondozott volt ő maga is, tehát nem voltak szülei. Soha senkinek azt sem tudta mondani, hogy édesanya, és most 3 fiúgyermeknek az édesapja. Az ő mintája azért szerintem a saját környezete számára nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes, és azt mutatja, hogy át lehet lépni ugye a saját akár elakadásainkat, vagy olyan hozott negatív mintázatainkat, amiből aztán lehet, hogy lehet erőt kovácsolni, úgyhogy azt hiszem, hogy a 300-ból az ővele való beszélgetés volt az, ahol nehéz volt nekem is könnyek nélkül megállni, pedig ott ültem vele szemben a stúdióban. Szóval a lényeg, hogy van egy ilyen szeregnyi beszélgetés is azért.
Nyilván ezek a megérintettsége minden esetben jelen vannak. A riport alany nem múlik el nyomtalanul a riportokból. Melyik volt az a meghatározó dolog, aminél úgy érezte, hogy aha, ez bennem is rezonálna, mintha nekem is mondta volna ezt az apám. Vagy feltehetném úgy is a kérdés, hogy mit jelentett önnek az apja?
Hát most egy érzékeny téma, mert az én édesapám decemberben halt meg, ő egy fantasztikus ember volt. Mikor a könyv szerkesztése zajlott és nyomdába ment, akkor derült ki, hogy nagyon beteg. Tehát nekem ez hogy komoly kihívás volt, hogy tudom párhuzamosan ezt vinni, és nyilván az ápolásában is részt vettem. Ő egy fantasztikus ember volt, akitől én rengeteg mindent kaptam. A mai napig kapok, illetve hát ugye az ember az édesapjához való kapcsolódásban sok mindent felfedez. Orvosok voltak a szüleim, amit én mindig mondtam, hogy én biztos, hogy nem leszek orvos. Lett a végén 4 diplomám, ebből a 4. lett egy egészségügymenedzseri diploma, és most jelenleg egészségügyi területen is dolgozom, életvégi ellátás fejlesztésében. És hát nyilván az a hihetetlen alázat, szenvedély, amivel az a munkáját végezte, az a szolgálat, amivel a betegeire nézett, az minta volt számomra is, de most boncolgatom azok után, hogy ő már nincs most közöttünk, hogy mi mindent hagyott itt rám, és nyilván ezzel együtt nem csak ő, hanem édesanyám, mert hát ugyanazt a hivatást űzik az ember szülei, akkor akarva akaratlanul a konyhaasztalnál meg egész pici kortól megmerítkezik az ember azért ezekben az egészségügyi folyamatokban. Úgyhogy ezt mindenképp kaptam, de hát rengeteg olyan gondolatot meg üzenetet, ami itt van velem, és hát a leginkább, ami megmaradt, és a húgommal ezt szoktuk emlegetni, hogy amikor este búcsúzott el tőlünk, akkor mindig azt mondtuk neki, hogy néha-néha gyakran mindig gyere be, és ez azért egy izgalmas mondat számomra, mert hogy ezt nem tudunk annyira idős gyerekek lenni, hogy ne akarjuk azt, hogy néha-néha, meg gyakran, meg mindig, mert ebben benne van minden. A vágy, kicsit tehetetlenség, amit az ember érez, hogy olyan jó lenne még többet látni, meg mindig látni, ugyanakkor meg, hogy nem tud mindig jönni. Az a szeretet, meg figyelem, amit én kaptam még extrán, az elkísér most is.
Porkoláb Gyöngyi szerzővel beszélgettünk, Apa mondta című, 10 történet az apa-gyerek kapcsolatról alcímű kötetéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy melyik történet volt az, amelyiket a riporter megkönnyezett. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Európa könyvkiadó adta ki Michael Kölmeier, Joel Spacirer kalandjai című regényét. A fordítóval, Rürinci Attilával beszélgetünk.
A regény a narrátor Andrásnak az első emlékével kezdődik, amely talán mindent megmagyaráz. 49-ben született Budapesten, és 4 éves, amikor a nagyapját, majd néhány nappal később a nagyanyját, akikkel felnőtt, azt elfogják az állambiztonsági szolgálat emberei, és azzal vádolják őket, hogy részt vettek a vezetők elleni összeesküvésben. András ott marad véletlenül egyedül a lakásban, a 3-4 éves András, és 5 napot töltött egyedül étlen. Keresi a momát, az a nagymama, és amikor nem találja, akkor elkezd játszani, és amikor hideg lett, akkor egy ilyen nímzett takarókban takarózik, azon állatok vannak, és ezeknek az állatoknak a védelmében éli meg, hogy ő ott van egyedül ebben a lakásban. És mesél ezeknek az állatoknak olyan meséket, amiket ő hallott, amiket neki meséltek.
Kulcsmomentum a regénynek, ugyanis ez a magára hagyatott 4-5 nap, amit András eltölt ebben a házban, miközben ő ott nem érzi rosszul magát, tehát berendezi magának a világot, a kis várost épít a virágokból, meg a kiszórt földekből, meg az állatos takarójából, a közben mégis, amit nincs kimondva, de az egész további életét meghatározza, hogy egy olyan trauma éri, hogy minden erkölcsi érzékét elveszíti, egy teljesen amorális lény lesz, aki a jót a rossztól nem tudja megkülönböztetni. És az egész további útját, ami a regényben 53-tól 87-ig valójában az egész létezett szocializmus történetét lefedi, a nyugati világot is beleértve, közben végig úgy működik, hogy semmilyen erkölcsi gátlás befolyásolja a működését, és tegyük hozzá, hogy egy fantasztikus, gyönyörű és sármos férfiról van szó, illetve hát azzá cseperedik, először egy gyermekről, aztán egy férfiről, aki egész egyszerűen ellenállhatatlan hatást gyakorol a környezetére szinte kivétel nélkül.
Én fokoznám ezt a családból, vagy ebből a helyzetből kihozott amoralitást, hiszen a családjától nem lát olyan tartást, ami segítené őt ebben a világban való eligazodásra.
A papa, a mama és a nagymama is egy szélhámos.
Igen.
Szegény orvos professzor nagypapa meg csak elszenvedi ennek a három csibésznek az összes akcióját, aminek egy része ellene irányul. Valóban van ennek genetikai és családi alapja is, ennek a személyiségfejlődésnek.
Tehát már kisgyerekként, hogy nem látja, hogy mi a jó és mi a rossz. Elmennek Ausztriába, tehát ez a család kimenekül Ausztriába, de kicsit korán, tehát még a forradalom kitörése előtt. Valahogy nem sikerül ez az útjuk, úgyhogy kénytelenek még egyszer elhagyni az országot, és a forradalom megtorlása elől menekülőkkel érkezni újfent Ausztriába, amikor már tárt karokkal várják.
Igen, ezt tudjuk ugye, hogy 56 után volt egy nagy nyugat-európai buzgalom a forradalom lehetséges áldozatait megmentendő. Akik előtte mentek, azokból nem kaptak semmit. Nekem az egyik kedvenc mondatom a könyvben, amikor kihallgatják ezeket a gyerekeket, tulajdonképpen pszichológusok, hogy mint alakult a menekülés, miért jöttek el. Nyilván ebben volt egy kis idegenrendészeti aggodalom is, és azt kérdezik tőle, hogy neked is, mint mindenkinek harcolt egy nagybátyád vagy apád a Korvin közben molotov koktélokat dobálva az orosz tankokra? Ezek a gyerekek egymás történeteit tovább építve és minden momentumot belefűzve próbálták a forradalom szörnyűségeit a végsőkig fokozni.
Kihallgatásról jutott eszembe, hogy van három válasza mindenre, minden ilyen helyzetre. Az igen, nem, és a nem tudom.
Igen, ez az annak a gyermeki pszichológiai érzéknek a megnyilvánulása, hogy ebből nem lehet baj. Tehát valójában semmi olyan konkrétumot nem állít ezekkel, amik számon kérhetőek lennének.
Azt gondoltam ki, nem tudom, hogy egyet érte vele, hogy néhány fontos momentumot kiemelnénk a könyvből, hiszen nagyon szertágazó a történet. 8 éves korában Joel Spatzinger, még akkor egy más néven, megnyitotta első üzletét, és prostituáltként egy bécsi hátsó udvarban volt a tevékenysége.
Szokták a női olvasók eldobni a könyvet, vagy legalábbis beleborzongani. Azt többektől hallottam, innentől nagyon nehéz volt tovább olvasni. mondták az érzékenyebb lelkű női olvasók.
Akkor ugorjunk egy nagyot, itt még csak...
Ja nem ez
8 éves, úgyhogy már akkor ugorjunk egy nagyot, hogy 14 éves korában elrabolják őt, új nevet és új múltat kap, és aztán még tanul is valamit, hogy hogyan kell egy szépet kinyitni.
Elrabolni egy 56-ban elmenekült magyar AVH-s tisztrabolja el, aki egyébként annak